Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Gyertek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk ősziklájának. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezének nyája vagyunk. Ma, amikor halljátok az ő hangját, meg ne keményítsétek a szíveteket.
Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. És mivel dicsekednem előtted, Istenem, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen, nem is kérek mást, csak szállj meg engem, és ne vondd el tőlem irgalmadat az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, benne mindannyiunkat, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Ezért dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek.
Imádkozzunk lélekben és igazságban.
Hálátodunk neked, Urunk, minden jó téteményedért. Megbocsátottad bűneinket és elhívtál egyházad közösségébe. Kijelentetted üdvözítő akaratod titkát, és örök országod örökösévé tettél minket. Mindezért áldunk és magasztalunk téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökön örökké.
Hallgassa meg a gyülekezet azt a szent igét, amelyet az egyház a mai vasárnapra, a hálaadó Isten tiszteletre kijelölt, amit azt megírva találjuk Lukács evangéliumában, a 17. fejezetben, a 11. verstől a 19. versig a következőképpen. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 tisztultok-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Boldogok, akik hallgatják, és szívükbe fogadván megtartják Istennek igéjét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ült a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Szeretett testvérek, hallgassuk meg a gyülekezet ifjúságának szolgálatát.
Áldalak, jó Uram!
Yeah. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet Isten igéjét, úgy, ahogyan azt az erre az alkalomra szóló meghívón is olvashatjuk, megírva találjuk a 117. Zsoltár második versében a következőképpen. Nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, országunkban vannak több száz éves templomok, még Árpád-kori templom maradványok is, templom emlékek is. Lehetőségem van utazások során sok száz, akár ezer évnél is több időt megélt templomokat meglátogatni. Látszólag egy 15 év a templom életében nem nagy idő. És mégis annak az embernek az életében, ahol sorsfordító lehet az Istennel való egy-egy találkozás, 15 évnek egy töredéke is döntő jelentőségű lehet. Lehet, hogy egy perc, lehet, hogy egy óra, lehet, hogy a megtérés munkálásának a hosszú időszaka, hetek, hónapok Isten által elvégzett munkája az, amelyben az ember őhozzá hajolhat, őhozzá kerülhet. És akkor ennek a percnek, vagy ezeknek a hónapoknak is oly nagy jelentősége van. Ezen a mai ünnepen, ennek az igének a nyomán, amely az időről, mint örökké valóságról beszél, közösen szeretnék veletek, testvéreim, a véges és a végtelen időről gondolkodni. A véges és a végtelen időről. 15 esztendő, véges idő. Vagy ha elévesszük az előkészítés időszakát, az alapkőletétel és a templom szentelés között eltelt 8 esztendőt, akkor is ez csak 23 év. Még egy ember életében is egy ifjúkor. Ugyanakkor az ige az örökké valóságról beszél. Az Úr hűsége örökké tart. Mit jelent a véges és a végtelen idő egymás melletti létezése? Egyáltalán mi az idő és mi a tér? Ezek a fogalmak, tér és az idő, látszólag modern filozófiai gondolatok is, amelyekről kutatók könyveket tudnak írni, amelyek alapján el lehet mélyülni tudományos közlemények olvasásában, pedig a tér és az idő a legősibb fogalma közé tartozik. Már a Biblia legelején, legelső lapján olvasunk arról, hogy Isten teremtette a teret, és Isten teremtette az időt. Mert a teremtés történetben azt olvassuk, hogy az Isten elválasztotta az eget a földtől. Ezzel tulajdonképpen megteremtette a teret, amikor elválasztja az eget a földtől. Utána pedig elválasztotta a fényt a sötéttől, ezzel pedig megteremtette az időt. Íme a tér és az idő már a Biblia legelső lapjain ott van, mert Isten teremtette ezeket. És aztán következik az első nap, második nap, harmadik nap a maga ritmikusságával a teremtés történet leírásában, és mindegyik után azt olvassuk, hogy látta Isten, hogy ez jó, és a végén megteremti az Isten az embert, és az Úr a hetedik napon megpihen, szoktam mondani konfirmandusoknak, hogy a Biblia tanítása szerint Isten nem 6 nap, hanem 7 nap alatt teremtette a világot, mert a hetedik nap is a teremtő folyamat része. Milyen következménye van ennek a mi életünkre? Az, hogyha dolgozunk 6 napon keresztül, és a hetediken megpihenünk, akkor ne szégyeljük azt a pihenést. Ne szégyeljük azt, hogy akkor letesszük a munkát, akár fizikai, akár szellemi munkát, és azt a napot az Úrnak szenteljük, mert az a nap az Istennek szentelt nap, és ez is a teremtő folyamat része. Munkásoknak, dolgozóknak, szellemi foglalkozásoknak egyaránt szüksége van erre a pihenésre, regenerálódásra, azért, hogy aztán újra újult erővel tudjanak szolgálni, tudjanak dolgozni. Isten teremtette tehát az időt, de bizonyos kijelölt napokat minősítetten, különlegesen megbecsülhetünk, és ilyen a hetedik nap. És akkor már is eljutottunk a tér megszentelt részéhez is, hogy Isten megteremtette ezt a világot a maga örömeivel és gondjaival, a szélességével és hosszúságával, de ebben a végtelen világban megszentelt tereket is adott. Kiválasztott egy-egy olyan teret, amely akár mérhető négyzetméterben, köbméterben, amely különösen is az ő világát testesíti meg. Most 15 évvel ezelőtt egy ilyen megszentelt teret adott át Isten a maga jó tetszése szerint a nagycserkeszi gyülekezetnek. Azt mondta, hogy tessék, itt van ez a tér, itt van ez a templom, az altemplom, itt vannak ezek a falak, itt van a lehetőség arra, hogy e falak között hirdettessék Isten igéje, és ti jöjjetek és hallgassátok, és részesedjetek az Úr szent vacsorájában, és térdeljetek az oltárhoz rendszeresen, és hozzátok ide gyermekeiteket megkeresztelni, és gyertek ide a megszentelt térbe örömeitekkel és gondjaitokkal, egyedül és családban, azért, mert a világ sokféle tere közül, ő itt Nagycserkeszen ezt tartja a megszentelt térnek, ahol találkozhattok a Szent Istennel. És a végtelen időben, amely körülvesz bennünket, és amely idő olyan könnyen kifolyik a kezünk közül, ha nem jól osztjuk azt be, ebben a végtelen időben adott egy bizonyos időt, legalább egy órát, egy héten, amit ő neki szentelhetünk. Amikor azt mondjuk, hogy kikapcsolunk mindent, nem csak a telefonunkat, hanem kikapcsoljuk az ártó, kísértő gondolatokat, mindaz, ami zakatol bennünket, mindaz, ami elvonná a figyelmünket, és ebben az órában, vasárnap az Úr napján Isten igéjére figyelünk. És ezt ha valóban megtesszük és rendszeresen megtesszük, akkor rá fogunk jönni egy idő után, hogy ez kevés. Keresjük az újabb ilyen órákat. Már nem csak vasárnap, hanem hétköznap is. Egy-egy csendes órát, legalább egy csendes negyed órát, munkába vonulás előtt, vagy este, amikor hazaérkezünk, vagy családi körben úgy kezdjük el az étkezést, hogy az valóban legalább egy rövid imádsággal legyen együtt. Mert hálát tudunk adni azért, hogy van kenyér az asztalunkon, hogy van munkánk. Vagy ha nincs munkánk, akkor mégis az Isten valamilyen módon gondoskodik rólunk, megőriz bennünket, ad szerető testvéreket, akiknek a segítségével mégiscsak talpon tudunk maradni, és ezért hálát adhatunk. Vagy hálát adhatunk, hogy mi lehetünk másoknak a testvérei, akiket mi segítünk, hogyha ők bajban vannak. És akkor ugye már kevés lesz az az egy óra a megszentelt időből, akkor még többet akarunk, mint egy Isten területére átvinni, és mindinkább azt akarjuk, hogy a véges időből, vagy végtelen időből legalább az az egy óra, vagy annál valamennyi több az Istennek szentelt idő legyen. Mert olyan sokszor az idő szorításában élünk. Egy-egy pályaudvaron, vagy repülőtéren találkozhatunk azzal, hogy hogyan, főleg repülőtéren, hogyan mosódik szinte össze a tér és az idő, hiszen egymás alatt sorakoznak a város nevek, ahova indulnak a repülőjáratok, az idők percre pontosan, hogy mikor kell oda menni a járathoz, hogy ne késjük azt le, és tudjuk, hogy az időzónákban még hogyan keveredik össze sokszor az emberekben, hogy éppen hány óra van New Yorkban, vagy Tel Avivban, vagy Moszkvában, vagy Berlinben, vagy éppen Budapesten. Az idő az összekeveredik az ember tudatában, a tér is gyorsan áthidalható, összezavarodik sokszor az ember, annyira a tér és az idő nyomása alatt vagyunk. Vagy egy filozófus így fejezte ki magát, hogy az ember a tér és az idő keresztjére van feszítve. Sokszor ezt érezzük, a tér és az idő keresztjére vagyunk feszítve. És nem mindegy, hogy tehernek, vagy ajándéknak tekintjük az időt. Nem mindegy, hogy állandó rohanásban élünk, soha nem érjük utol magunkat, egyszerre több helyszínen is akarunk lenni, ugye kísértés ez, hogy szeretnénk mindenhol jelen lenni, vagy pedig le tudunk lassulni, és azt tudjuk mondani, hogy Uram, most neked adom az időt. Mert a kísértés nagy. Gondoljunk a sportra. Amikor az ember már a teljesítménye szétfeszül, az embernek a teljesítménye, és a határ csak a csillagos ég, egy-egy úszó, mint Phelps, vagy futó, mint Bolt, olimpián láthattuk, úgy úszik, vagy úgy fut, szoktuk mondani, hogy már csak az óra az ellenfele. Nem lehet legyőzni őket. De az óra az ellenfél. Azt le kell győzni, azt a rekordot meg kell javítani. Úgy érzi az ember, a sportoló újra és újra. Mészői Miklós kortárs, vagy 20. századi írónak van egy általában nagyon szeretett regénye, az a címe, az Atléta halála. Ebben egy atlétáról van szó, mint a cím is mutatja, akinek, ahogy mondani szoktuk, csak az idő az ellenfele. Úgy fut az edzéseken, versenyeken, de az edzéseken is, hogy kezében ott van a stopper óra, mert méri a részidőket, kíváncsi arra, hogy meg tudja javítani egy-egy szakaszon a korábbi eredményét. És egyszer megbotlik, elesik, teljesítménye végére ér, és meghal. és abban a pillanatban, amikor lezuhan a földre, megnyomja a stoppert, és lenullázódik ez a stopper óra. Az író ezt a metaforát arra is használja, hogy eljön a pillanat az ember életében, aki pedig úgy érzi, hogy mindent le tud győzni, hogy végtelenek a lehetőségek, amikor lenullázódik a stopper, amikor nem pörögnek tovább a számok, amikor meg kell állni. Az ember halálakor lenullázódik az az óra, ami ott ketyeg folyton bennünk, amikor az időből mindig le akarunk faragni valamit. Sokszor ebben a szorításban élünk. Úgy érezzük, hogy be kell osztani jól az időnket. Valaki így fogalmazott, hogy aki 10 perc alatt mondja el azt, amit 2 perc alatt is el lehetne mondani, az más gazemberségekre is képes, mert nem becsüljük meg a másiknak az idejét. Vagy egyszer egy egyházi viccet hallottam ezzel kapcsolatban, ige hirdetők szoktuk egymást ezzel ugratni, hogy mi a kínos egy pap számára, az, hogyha látja a szószékről, hogy a hívek állandóan az órájukat nézegetik. De mi a még kínosabb, az, hogyha az órát a fülőköz is tartják. Mert ugye még a digitális idő előtt nem állt meg az óra. Nem vagyunk sokszor így, hogy minden perc fontos, és félünk attól, hogy túl hosszúak vagyunk, nehogy kikapcsolják a készüléket, mert a média tudósok mérik, hogy meddig terjed az emberek figyelme, mikor kell egy reklámot beadni egy műsorban, mikor kell valamivel fölkelteni az nézőknek a figyelmét, mert a bekapcsolási kvóták, a nézettségi kvóták olyan fontosak a médiában. Nos, a véges idő szorításában vagyunk, és ez az ige, Istennek az igéje arról szól, hogy nagy az ő szeretete irántunk, és hűsége örökké tart. A véges idő korlátai között élő ember egyszer csak találkozhat a végtelen, örökké való Istennek a szeretetével. Ez az, amit szeretnék nektek meghirdetni. 15 év nagy idő és 15 év szép idő minden küzdelmével és örömével együtt, amit átélt itt a nagycserkeszi gyülekezet, de ez a 15 év porszem ahhoz képest, amit örökké valóságnak nevezünk. Isten megbecsüli a 15 évet, hiszen ajándéknak adta nekünk, azt akarja, hogy mi is megbecsüljük, de ő az örökké valóságot kínálja fel az ember számára, mert Isten az örökké valóság Istene. És ezért, ha mi az örökké valóság távlatai között tudunk élni, akkor sokszor átértékelődik az, amit a mi életünkben oly fontosnak tartunk, akkor le tudunk lassulni, akkor nem pörgünk állandóan, nem zakatol bennünk mindenféle belső kényszer, hanem lelassulva, Isten igéjére figyelve, a másikat meg tudjuk becsülni, a másik embert meg tudjuk ajándékozni idővel, mert ez olyan sokszor hiányzik. Pedig gondoljuk végig, most már lassan közeledünk Adventhez, karácsonyhoz, ajándékokat készítünk, vagy legalábbis ajándékokat tervezünk. Sokszor azt mondjuk, hát igen, ha lenne pénzem, milyen szép ajándékot tudnék venni. Ha megtehetném, ha megengedhetném magamnak, akkor mivel megajándékozhatnám a társamat, a gyermekemet, az édesanyámat, de ja Istenem, nincsen pénzem. Lehet, hogy nem pénzben, hanem szeretetben mérhető ajándékokat kellene adnunk egymásnak. Például azt, hogy idővel ajándékozzuk meg egymást. Hogy most rád figyelek, most adok neked egy órát. De nem is úgy, hogy közben nézem az órámat, hogy mikor jár már le, hanem azt mondom, hogy gyere beszélgessünk. Édesanyám, meglátogatlak. Elmegyek hozzád. A gyermekem, gyere el hozzám. És van időnk egymásra. Hogy házastársak, akik elrohannak egymás mellett, mert a robot, a munka annyira feszítő, mert valami feladat mindig adódik, egyszer csak újra fel tudják fedezni egymást, és azt mondják, hogy üljünk le együtt, beszélgessünk, menjünk el sétálni, milyen szép az idő, fedezzük fel a természetet, fedezzük fel egymást, adjunk egymásnak időt. Ha átéljük azt, hogy Isten az örökké valóság Istene, akkor mi is megbecsüljük az időt úgy, hogy nem félünk, hogy az elfolyik, hogy az elfogy, éppen ellenkezőleg megosztjuk a másikkal, megajándékozzuk egymást vele. Egy francia író egy meditatív versében a következőt írja: sétára mentem, uram, és sétára indultak az emberek, Jöttek, mentek, igyekeztek, rohantak. A kerékpárok futottak, a gépkocsik futottak, a teherautók futottak, az utca futott, az egész város futott. Mindenki rohant, mindenki szaladt, hogy időt ne veszítsen. Mindenki szaladt az idő után, hogy behozza az elveszett időt, vagy hogy időt nyerjen. A viszontlátásra, Uram, bocsánat, nincs időm. Majd visszajövök, nem várhatok tovább, nincs időm. Gyorsan befejezem a levelet, mert kifogytam az időből. Szerettem volna segíteni, de sajnos nincs időm. Idő hiányában nem fogadhatom el. Nem tudok gondolkodni, olvasni, tehetetlen vagyok, mert nincs időm. Szeretnék imádkozni, de nincs időm. Aztán így folytatja. Megértem, Uram, nincs idejük. A gyermek játszik, nem ér rá azonnal, majd később. Az elemistára a házi feladatai várnak, nem ér rá, majd később. A középiskolásnak még órái vannak, nem ér rá, majd később. A fiatalember éppen sportol, nem ér rá, majd később. Az új házas új lakását rendezi be, nem ér rá, majd később. A családapának gyermekei vannak, nem ér rá, majd később. A nagyszülőknek unokáik vannak, nem érnek rá, majd később. Betegek, s így ápolni kell őket, nem érnek rá, majd később. Már késő. Soha többé nem lesz már idejük. Íme, Uram, így futnak az emberek az idő után. Földi idejüket rohanásban töltik el, sietve, egymást lögdösve, megterhelten, megriadtan, elsodortan, s idő hiányában, célba sose érve. De te, Uram, és ezzel zárul ez az imádság, de te, Uram, időn kívül állsz, s mosolyogva nézed, hogy mi miképp küzdünk ellene. Te tudod, mit cselekszel, nem téved soha, amikor az időt megszabod az embereknek. Mindegyiknek kimérsz annyit, hogy akaratodat teljesíteni tudja. De nem szabad ezt az időt elvesztegetni, elpazarolni, vagy éppen ellopni, mert az idő csak a te ajándékod, romlandó ajándék ez, nem lehet sokáig őrizgetni. Uram, van időm, bőséges idő áll még előttem, mindaz, amit adtál. Életem évei, éveim napjai, napjaim órái, mindaz enyémek még, rajtam áll, hogy nyugodtan és békén színültig töltsem meg őket. Neked ajánlom valamennyit, hogy a puszta vizet tüzes borrá változtasd, mint hajdan Kánában egyszerű emberek mennyegzőjén. Uram, ma nem azt kérem tőled, hogy még így tehessek vagy úgy. Ma csak a kegyelmedet kérem, hogy a rám szabott időben lelkiismeretesen jól végezhessem el azt, amit elvársz tőlem. Érdemes volna megszívlelni ennek a francia gondolkodónak, papköltőnek a gondolatait, és érdemes volna az időt így Istentől fogadni, és egymást is, és Istent is így ezzel az idővel megbecsülni. Mert az idő nem csak órákból és percekből áll, hanem szeretetből és akaratból. Megismétlem, az idő nem csak órákból és percekből áll, hanem szeretetből és akaratból. Ha szeretünk valakit, akkor adunk neki időt. Ha szeretem a társamat, ha szeretem a barátomat, ha szeretem a lelkészemet, ha lelkészként szeretem a gyülekezeti tagomat, akkor adok neki időt. Ha az Istent szeretem, akkor adok neki időt. Mert tudom, hogy az Isten is szeret engem, és ad nekem időt. Szán rám időt. Nem mondja azt az Isten, hogy nincs időm rád, tovább kell mennem. Ismerünk ilyen történetet az Új Szövetségből? Amikor Jézus azt mondta volna, idegesen, türelmetlenül, hagyjatok békén engem, majd visszajövök legközelebb, most már lejárt a munkaidőm, nem tudlak téged, leprás, téged, süket meggyógyítani, nem tudok rajtad segíteni, te szegény, nyomorult, lekésted a fogadási időt, a hivatali időt. Ismerünk ilyen történetet, ugye nem? Jézus nem így bánik az emberrel, hanem van ideje az emberre, mert Isten is így mindenkire időt szán. Mindenkire odafigyel, mert az ideje, az Isten ideje nem órákból és percekből, hanem szeretetből és akaratból áll. Szeretett testvéreim, ezért az idő, az ember és az Isten viszonylatában és az ember és az ember viszonylatában is átértékelődik. A 15 éves évforduló legyen lehetőségünk arra, hogy megbecsüljük az éveket, a hónapokat, a napokat, órákat, perceket, de még inkább adjon lehetőséget arra, hogy a véges időben megtapasztaljuk a végtelen Istennek a végtelen szeretetét, aki a Zsoltár szerint így szólítható meg: Uram, nagy a te szereteted irántunk, és hűséged örökké tart. Nagycserkeszi gyülekezet, szeretett testvéreim, adjatok hálát Istennek a templomért, a gyülekezetért, a véges és a végtelen időért. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei atyánk, hogy van időd ránk. Nem sietsz tovább, nem hagysz minket magunkra, hanem megállsz, hozzánk fordulsz, meghallgatod gondjainkat és örömeinket. Segíts, hogy így mi is időt tudjunk adni egymásnak, és megbecsüljük azt az időt, amit veled tölthetünk itt a templomban, vagy csendes óránkban, Bibliát olvasva, imádkozva a te közelségedben, mert ez jó nekünk. Amen.
Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az Isten tisztelet után ünnepi közgyűlést tartunk, majd sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a szeretett vendégségre az iskolának a torna termébe. Aki esetleg elmulasztotta megtekinteni a templom alaksorában lévő templom történeti, gyülekezet történeti kiállítást, azt most még az Isten tisztelet után megteheti, bepótolhatja. Az egyházközség nevében köszönöm mindazoknak a szolgálatát, akik kézi munkával, szervezéssel, imádsággal hozzájárultak ahhoz, hogy méltóképpen tudjunk hálát adni Istennek a jubileumi ünnepen, és vendégül tudjuk látni szeretett, kedves testvéreinket. Mindezek után Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat egyedül az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálatelt szívvel állunk meg előtted ezen a napon, hisz újra rácsodálkozhatunk megtartó szeretetedre. Az elmúlt 20 év minden örömét és megpróbáltatását a te kezedből vehettük át. Már 15 éve hallhatjuk igédet szent hajlékodban, és olyan jó minden számunkra. Jó, gyönyörűséges, mert halljuk, látjuk és érezzük jelenlétedet. Kérünk, továbbra is őrizd meg gyülekezetedet. Terelj bennünket hívó szavaddal és botoddal, hogy a keskeny úton haladva Jézus Krisztusban az örök élet lehessen a miénk. Így könyörgünk hozzád Istenünk minden család békességéért, a házas életek boldogságáért, a hűtlenségek és a parázsnaságok elkerüléséért, a testi lelki tisztaságért. Könyörgünk hozzád a szükségben és a nyomorúságban szenvedőkért, az özvegyekért, az árvákért, az egyedülállókért, az elhagyatottakért és a tévedőkért. Könyörgünk önmagunkért is, Urunk. Kérünk, hallgass meg minket, amikor szent fiat tanítása szerint így fordulunk hozzád. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát, az ő Krisztusát te feléd, és adjon neked békességet.
Amen. Most pedig felkérem a jételesít testvéreket, hogy szolgáljon közösen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hirdelek itt a magikus életet nevében, hirdelek örök szállásunk eljönni néhányat. Örülünk annak, hogy együtt ünnepelhetünk a testvérekkel. Ezt mondja nekünk szerető Istenünk, Úr vagyok a közelben, és Úr vagyok a távolban is. Isten munkálkodik nagy cselekedete, munkálkodik hirdelek örök szállásunk, és az egész teremtett világban. Dicsérjük hát azért Istenünk.
Thank you.
kihez kapcsolódóan egy-két szeretnék a gyülekezet mindannyiunk szívére helyezni, ami már részben elhangzott a gyülekezet énekarának szolgálatában, az Emlékezzél meg című énekben, és amit megírva találunk a Zsoltárok könyvében a 130. Zsoltár 12. versében így szól: amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Tehát a testvérek, ebben az igében nem csak a múlt van benne. Isten oltalma és megtartó ereje, ami már kiáll 20 évre, 20 év a gyülekezetre és a 15 éve felszentelt templomra, hanem egy biztos ígéretet is hallottunk. Vagyis nekünk olyan Istenünk van, akivel és akiben lehet újat kezdeni. Aki Jézus Krisztusban elénk jön, aki kitált karokkal vár bennünket a kapuban, mint ahogy a tékozó fiút is így várta az édesapja. Akinek ha átadjuk magunknak, ha egyedül neki akarunk élni és szolgálni, akkor bizony benne biztos lehet a jövő. Egyedül benne lehet a biztos a jövő. Akkor vele újat kezdhetünk, benne új életet kaphatunk. Olyat, amire mindig is vártunk, amelyet mindig is szerettünk volna. Tehát a testvérek, nagy lehetőség ez az idei visszatás mindannyiunk számára, az egész gyülekezet. Éljünk vele, éljünk
általában. Ámen. Megadom az alkalmat, hogy is kérjük köszönöm, hogy megtudjuk a tettet. Főtisztelni is tudod, hiszen értelmező, kegyelő úr, tisztelő, esemes úr, hiszen elvizet, kirevezet, a beszélvétét szeret, különjük. Kiemelt a szeretettel köszönöm, hogy elszerveltünk biztokét, és ezekről a hölgyelvét köszönjük be, hogy a jelenlévükkel szolgálatokkal, igen, hirdetni a szolgálatával az egyik gyülekezetben. Erre az alkalomra Ézsaiás próféta könyvéből választottam egyébként, közben egy fejezet 11. verset, amely így szól: mert a hegyek megszűnhetnek, a halmok megnyomhatnak, de a hozzád való hűségem nem tűnik meg. Békességem, szövetségem nem nyom meg, mondja a Tőlőről. Csodálatos ígéretet kapunk ebben az igében, mindannyian, hisz minden, minket szólít meg nekünk üzen által az Úr. Egy olyan ígéretet hallottunk, amelyet mi a nagy serkezeti gyülekezet már részben megtapasztaltunk. A jövőnket is ebben az ígéretben, mint a te szükségünk Isten kezében. Mert bizony néha megingott itt minden, végül és belül is, minket úgy éreztük, hogy már megszűnés veszélyet fenyeget minket, de az Isten akkor is hűséges volt hozzánk, szövetségét nem felette nagy serkeszépével, és megtartó békességet adott közénk, mert aki terve van a gyülekezetével, terve van mindannyiunk életével, mert megtartott már 20 éve a gyülekezetet, és 15 éve felszentelt templomért adhatunk hálát. Azért a templomért, ahol vár mindannyiunkat az Isten, mert ő a mi egyetlen könyörülő és megtartóunk. Dicsőség és hála legyen ezért, hogy ő nevén. Feltenném a következő benneskeres úr. Köszönjük.
Köszönjük, Kucsuk úr, tisztelt egyház követi fölögyelő úr. Vágyom ebből közülő gyülekezet. Mindenek előtt egy igét hadolva csak fel, amely nekem az elmúlt időszakban nagyon sokat jelentett. Jelenések könyvének második fejezetéből olvasok néhány igeverset, hogy Jézus mondja, hogy tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Kedves testvérek, 15 év, ahogy püspök úr szolgálatában hallhattuk, nem olyan nagy idő, ifjúkori idő, de mégis talán látva itt az eseményeket, látva és hallva itt a visszatekintést, sok fáradozás volt. Sok nyomorúság, sok nehézség, és hát valljuk meg őszintén, hogy amikor az ember visszatekint, akkor valahogy megszépülnek ezek a küzdelmek. És valahogy másképpen gondol az ember vissza a múltra, a nehézségekre, a küzdelmekre, mint amikor át kell azt élni. És bevallom őszintén, hogy
mikor itt hallgattam az óvodások, gyermekek, iskolások szolgálatát, az asszonykórus szolgálatát, és nem tudom, hogy kicsit útól fogok ilyen most fedés kapni. Tegnap néztem félig meddig azt a műsort, amikor az év hangját keresik. Tudom, hogy ki esett ki, nem mondom ki a nevét, meg tudják, hogy mire gondolok. Én neki tudja? És akkor nem látsz ezek szerint. Akkor úgy elgondolkodtam azon, hogy mit ide különböző média, mit ide különböző zenekarok, meg minden, tehát az év hangja itt van a gyülekezetben. És lehet, hogy nincsen minden hang tisztán ott. Lehet, hogy itt műanyag is vannak problémák. Bár itt nem volt este. De drága testvérek, hadd mondjam el, hogy amikor egy ilyen nagy ünnepség van, és amikor ilyen tiszta hangok vannak, amikor vannak szolgálattevők, amikor vannak olyan emberek, akik áldozatosak, amikor fáradoznak, amikor küzdeni kell, és így épül egy gyülekezet, egy közösség, akkor úgy gondolom, hogy ez az, amit értékelni kell, és ez az, ami összetart bennünket. És Jézus itt az Efezusi gyülekezetnek mondja, hogy tudok minden dolgodról. És nem csak a gyülekezetnek a dolgáról tud, nem csak a gyülekezetnek a fáradozásáról, hanem a személyes életeknek a fáradozásáról is tud. Persze tegyük fel a kérdést, hogy vajon a nagycserkeszi evangélikus egyházközségnek mit írna ma a Jézus? Mit írna a személyes életekre Jézus? És tudjuk, hogy én szándékosan minden fordásképpen nem akartam felolvasni, de tudjuk, hogy a következő rész az miről szól, de az a panaszom lenne. Vajon van-e panasz? Lenne a panasz a Jézusnak? Ami úgy gondolom, hogy a legfontosabb, és ezzel zárnám a köszöntőmet, ami a legfontosabb, hogy Jézus előtt kell megállni. Ennek a drága gyülekezetnek is Jézus előtt kell megállni. Küzdelmekkel, nehézségekkel telve, de előtte kell megállni. És az év hangjai itt vannak ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben, és legyen még sokáig. Legyenek sokáig ilyen fiatalok, gyermekek, legyen asszonykórus, legyen gyülekezeti kórusok, amelyek összetartják, mely élő követké teszik a nagycserkeszi gyülekezetet is. Ezzel kívánok sok-sok örömet, és még remélem, hogy sok ilyen jubilálás lesz ebben a gyülekezetben. És Isten tartsa meg ennek a gyülekezetet, a lelki pásztorát, felügyelő urát, és természetesen a gyülekezet.
Felkérni magam, hogy Géza lelkész urat ünnepi köszöntének elmondására.
Kedves testvérek, a bibliolvasó útmutatónak a mai igéje, az Ószövetségi igéje arról szól, hogy olyan szívet adok nekik, amelyre megismernek majd engem. 1983-ban még a múlt években történt, hogy Nagycserkeszen kezdtem meg a szolgálatomat, és hogy itt hallottuk, már akkor is formálódott a templomépítésnek a gondolata, de hát olyan idők voltak azok, amikor erre nem nagyon volt esély. Hát akik idősebbek tudják, hogy a puha diktatúrában éltünk akkor, a legvidámabb baraknak számított a keleti régeken Magyarországon, azért ez a barak mégiscsak barak volt. És három rövid történetet szeretnék elmondani, okulásul, hogy azért az Isten emberekkel felhasználásával, meg emberek akarata ellenére is dolgozunk. Bennünket a teológián annak idején a klasszikus módon tanítottak még, a gyakorlati professzorokként, arra biztatott bennünket, ha elkezdjük valahogy szolgálatot, lelkészként, akkor akármit gondolunk, el kell menni akkor úgy tisztát a tanácselnök, bemutatkozó látogatást, és el kell menni a több felekezet lelkészéhez, hogy itt vagyunk, és mi fogunk ezentől ezen a területen szolgálni. Első ilyen bemutatkozó szolgálatomra nem kevés izgalommal készítem, ez éppen itt volt Nagycserkeszen, hogy elmegyek a tanácselnökhöz, és hát akkor már beszélgettünk itt, Lakatos István úton még pár testvérünkkel, hogy a templom építésről is valahogy szót kéne ejteni, és nem tudtam, hogy hogy hozzanak elő. Hát mentem, hogy majd valamit kitalálok, valami lesz, kinyitom az ajtót, Babic Pálot akkor a tanácselnök, köszönöm, hogy helyet azzal fogadott, hogy lelkész úr, mikor lesz templomnak csökkészet. Lám, vannak olyanok, akik ennek szívét az Isten megnyitja egy adott pozíció. Aztán haladtunk szépen tovább, és hát az akkori viszonyok között, hogyha a gyülekezet, meg az evangélikus egyház, meg minden felekezet, ha valamilyen anyagi beruházást akar végrehajtani, olyan világban tesszük, hogy ha 5000 forint, bár 80-as években az élet több pénz volt, 5000 forintot meghaladó beruházást akart a gyülekezet, akkor az akkori állami egyházügyi hivatal, egymás között úgy hívjuk, hogy egyházügyi hivatal, az állami egyházügyi hivatal engedélyeket. Akkor Magyari Bélának hívták az állami egyházügyi hivatal illetékesét, és hétfőn volt a fogadó órája, és én úgy gondoltam, hogy egy hétfőn bemegyek hozzá, de azért, hogy ne kelljen sorba állni, azt találtam, hogy pünkösdön megyek, az akkor még munkanap volt, a lelkészi szolgálatban vannak, én a kamarában be is jutottam hamar. Mondom neki, hogy gyülekezett ünneplomot szeretne. Arról pedig szó sem lehet, mondta, hogy amíg ő ott lesz, nem lesz szeretném. Hogy képzeljük mi, hogy romló gazdasági körülmények között majd bárkinek arra lesz pénz, hogy a templomot lehet építeni, meg különben is örüljünk, hogy egyáltalán megtűrnek benne. Felálltam és azt mondtam neki, hogy Vitkáron nagyon köszönöm, de azért, ha az Úristen templomot szeretne nagycserkeszen, akkor nem hogy jön, azt még én sem fogom tudni megakadályozni. És így van, hogy megfelel a templomban. És a harmadik rövid történet, hogy azt gondolom, hogy amikor ez indult, Istennek legyen hála, sokan indultak azzal a szolgálattal, hogy valóban el tudjuk kezdeni, és sokan szívén nyitotta meg az Isten, hogy megismerhessék őt gyülekezeti tagok között is, gyülekezeti tagok kívül is, és én azt kívánom, hogy ez a templom legyen ilyen Istenre nyitogató feladat és funkció a jövőben is sokat, és a gyülekezet életében Isten áldását kívánom Krisztus szolgálatra. Köszönöm szépen! Felkérem,
hogy Pápi György, hogy ezt kerül. Amikor ilyen szolgálattal kísérhetem a püspök urat, látogatjuk a gyülekezeteket, részt adtak a templomokat, amelyeket nagyapáink, nagyapáink felnőtt építettek, az mindig előtt ad az embernek. A evangélikusság, az adat utasság hagyománya, ott van ezekben az ezekben a száz, szerintem valami hangosan beszélt. Ott van ezekben a 100-150-200 éves templomban, és ez mindig előtt ad a mindennapokhoz, mindig előtt ad ahhoz, hogy végezzük azt a munkát, amit az ákor, amire elküldtek. Amikor megkaptam ezt a, erre a rendezvényre a meghívót, amit nagyon szépen köszönöm, a feleségem bontotta ki, aki egyébként görög katolikus, és ő 1000 években méri ugye a saját építkezésre az időt, és mindig az, hogy visszaadta, tehát jól van, hogy evangélikus, hogy benne van, a pár százé is van. Hozza a meghívót, és mondja nekem, hogy hát kaptál egy meghívót, ami gyomdaniba lehet, mondja nekem, mert most egy 150 éves üdvőrúra hívnám a téged, úgy csak 15 szeretem. Tudtam, hogy a cserkesz ugyan létre, és én is ugyanazt mondtam, hogy a szövetnek szeretnék mondani, és a szívükre helyezni, hogy persze, amikor 100-150-200 éves nem fogok megint, nem is említettem, ott van a hagyománynak az az erő, ami előtt ad meg. Hagyományos az a hagyományosság. Amikor egy olyan templomba jöhetek el, 15 éves jubileumnak az ünneplésére, ahol azok ülnek ott, akik ezt a templomot a saját magunk, a saját szívükkel, saját hitükkel, saját szeretetükkel megálmodták, felépítették, de majdnem egy életet hoznak bele, akkor ez egy hagyománynak a létőte, teremtése, és ugyanakkor a jelenből, a jövőről szóló nagyon is vigasztaló és biztató üzenet mindannyiunknak. Most, amikor az idők nem sokkal könnyebbek, mint amikor hétvágy megállották ezt a templomot. Nem sokkal könnyebbek az idők, tudjuk, hogy úgy lesz, mint a körül, ha mondjuk a hatalom nem is akadályozza, de a korszellem, a gazdasági helyzet bizony nem támogatja, hogy erősödjünk, anyagiakban erősödjünk energiában. Ilyen időben nagyon komoly üzenete van, hogy itt a mai élő tempomatátokra, a mai élő gyülekezetet tartsanak fenn, a mai élők azok, akik ennek a templomnak a tudatos funkcióját megteszik, és azt gondolom, hogy ezt az üzenetet az egyház vezetésének és a tárgyalatoknak is jó, hogyha megnézik róluk a haját, és örömmel hiszem el nekik majd ezt a hírt, hogy bizony lehet evangélikus gyülekezetet, evangélikus templomot ma is építeni, ma is fenntartani, és a jövő számára mindannyiunk biztatása számára további. Ezt kívánom körülteni, Isten áldás.
Felkérem a kérem, hogy egy kicsertet osztok különbségében
mindezek az állam mindenki közülés.